Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit úrvacsorás istentiszteletünkön. Örülünk, hogy együtt lehetünk, és nagy szeretettel köszöntjük közöttünk Meleg Attila nagytiszteletű úrat, a bódvaszilasi, hidvégardói és tornaszentjagabi gyülekezeteknek a lelkipásztorát, és annyi személyes üzenetet hadd vigyek bele, hogy szeretném, ha örülnék, ha átadná köszöntésemet a három gyülekezetnek, mert szeretettel emlékezünk és gondolunk az ottani testvérekre mindig. Isten igéjét szeretném olvasni, Ézsaiás könyvéből az 58. fejezetből néhány verset. Azt mondja Isten igéje: kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtöljünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok ketteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek, az Úr kedves napjának? Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Még folytatódik, még legalább ilyen hosszan az ige, javaslom is, hogy Ézsaiás könyvének 58. fejezetét nyugodtan tovább lehet majd otthon is olvasni, és forgassuk is a szívünkben, hiszen a böjt az semmiképpen sem azt jelenti, hogy valamiféle sanyargatást végzek a testemen, miközben a szívemben semmilyen változás nem áll be. De hát ezekről nagy tiszteletű úr szólt is a héten, és minden bizonnyal ma is fogunk erről hallani. Az Úr áldja meg az ő szolgálatát.
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked ezt a csodálatos délutánt, köszönjük a napsütést, amelyel beragyogod a természetet, beragyogod az életünket. Hadd kérjünk most ezen a délutánon, Urunk, ahogy a nap ereje besüt a sötét helyekre és megvilágosítja azt, a te szent lelked ereje és világossága úgy ragyogja be a mi életünket, annak a sötét zegeit, zugait, hogy hadd tudjunk új életre kelni. Hadd érezzük annak az örömét és reménységét, hogy ahogy a tavasz napsugara új életet ad a megfagyott természetnek, a te szent lelked úgy hív és kelt új életre bennünket. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, kérünk, hogy te taníts bennünket, te szólj hozzánk, és arra kérünk téged, hogy erősíts bennünket a te igéd és a te szent lelked által. Urunk, megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor figyelmetlenek vagyunk, nagyon sokszor engedetlenek vagyunk, nagyon sokszor halljuk a te igédet, mégis a saját akaratunk szerint élünk és cselekszünk. Urunk, Jézus Krisztusért bocsáss meg nekünk, és kérünk, hogy töröld el a mi bűneinket, és hadd tekintsünk most rád, mint megváltott, megtalált, megkeresett, új életre elhívott gyermekeid. Ennek az örömében szólj hozzánk most, Uram, ennek a készségében ezen az alkalmon is, hogy megtaláljuk a mi utunkat, megtaláljuk a veled való közösségünket, és minél inkább tudjunk élni a te nagy neved dicsőségére. Jézus Krisztusért könyörgünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igét olvasom a Galattákhoz írt levél 5. fejezetéből, a 22. verstől a 26. verssel bezárólag. Így szól hozzánk az élő Isten igaz igéje. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Drága testvérek, kedves gyülekezet! Legyen Isten áldott azért, hogy napról napra, estéről estére szól az Isten igéje, és szólott ebben a közösségben, és még oly sok helyen az elmúlt napokban és hetekben. Legyen áldott érte az ő neve, hogy ebben a böjti időszakban megengedte nekünk, és megengedi, hogy még teljesebben, még közelebbről meglássuk és megérezzük az ő akaratát és az ő vezetését. Láthattuk az első alkalommal a szolgálaton keresztül, hogy Isten hogyan akarja számunkra személyessé tenni az ő igéin keresztül a böjtöt, az imádkozást. És láttuk azt, hogy hogyan kell nekünk a saját életünkre és a saját családunkra nézve elindulni, és kérni az Isten vezetését, megállni és megmaradni abban, és hogyan lehet másokat is oda vinni, akár családtagjainkat. És remélem, hogy Isten igéin keresztül nagyon sokatok életében és szívében megfogalmazódott az a döntés, hogy ki az az ember, akit nekem oda kell imádkoznom a Krisztushoz elsősorban, aztán pedig oda vinni, ha kell, fizikálisan is. Második este pedig hallhattunk arról, testvérek, hogy Isten a böjtön keresztül, az imádságon keresztül, az ő szent lelkének a vezetésén keresztül, hogyan tudja egy egész népnek, egy egész nemzetnek megváltoztatni és egy irányba vinni a figyelmét és a tekintetét, és ezáltal az ő elkészített csodájában élni és abban örülni. Most pedig azt szeretném, hogyha a figyelmünket abba az irányba terelnénk, hogyha már közel állunk azokhoz, akik a családtagjaink, és el tudjuk kérni Istentől a vezetést a számukra, a számunkra. Ha már megtaláltuk a helyünket egy közösségben, egy gyülekezetben, akikkel együtt, egy szívvel, egy lélekkel tudunk dicsőíteni, imádkozni, böjtölni, és hogyha kell egy adott célért az Isten erejét, segítségét hívni, ezen az alkalmon fordítsuk a tekintetünket azok felé, akik a világban vannak, akikért talán nem böjtölnek, akikért talán nem imádkoznak, akikért talán nem megy oda senki, és nem szólítja meg, hanem a mi életünk ebben a világban, mint egy 5. evangélium. Ugye ismeritek ezt, hogy a mi életünk az 5. evangélium, ahol láthatják az emberek, hogy hogyan kell szeretni, hogyan kell megélni a Krisztust. És nagyon jól láthatjuk ebben a felolvasott igében, és azok, akik ismerik, már rögtön, ahogy felolvastam az ige helyet, tudták, hogy a lélek gyümölcseiről lesz szó, mert ebben a világban a Krisztust követők, a Krisztust hívők közösségének az életén keresztül meg kell, hogy látszódjon az, hogy hogyan lehet, hogyan kell és hogyan érdemes szolgálni a Krisztust. Azt is lehet mondani, testvéreim, hogy olyan az életünk ebben a világban, mint egy fa. Nem egy olyan fa, amely jelzi az egységes Kárpát-medencei összetartozásnak a formáját. Emlékeztek arra a fára, ugye? Egy szép nagy fa, és a gyökerei ugyanúgy látszanak, mint az ágai fent. Szép nagy terebélyes, csak egyetlen egy gyümölcs sincs rajta. Aki ezt megtervezte, megkérdezem egyszer tőle, ha találkozok vele, hogy mi volt ennek a szándéka. Itt egy olyan fáról van szó, ami tele van gyümölcsökkel. És hogyha egy testvér, aki a gyülekezetben van, vagy a családomban van, vagy akár a munkatársam, aki egyértelműen hitetlen és ateista, de tudja rólad, tudja rólam, hogy én Krisztus követője vagyok, és szeretetre van szüksége, akkor oda tud lépni hozzád, mert tudja, hogy nálad lehet szeretetet találni. Hogyha békességre van szüksége, akkor odalép, és kap tőled békességet. Kap tőled örömöt, és kap tőled türelmet, szívességet, jóságot, hűséget és szelídséget. És igazából véve az utolsót azért nem mondtam, mert e köré szeretném igazából felépíteni az egész mondandómat, hiszen feltehetjük a kérdést, hogy mi van a 40 napon túl. Mert annyit hallottunk és hallunk ebben a böjti időszakban, hogy hogyan kell önmegtartóztató életet élni, testi és lelki értelemben, de mi van a 40 nap után? Mi van a böjti időszak után? Kálvin János testvérünk azt mondta, hogy a hívő embernek a böjti időszakon túl is ez a fajta megtartóztatás, önmegtartóztatás kell, hogy jellemezze az életét az evésben, az ivásban, a szolgálatban és mindenféle területen. Tehát, drága testvéreim, akik azt hiszik, vagy azt hitték, hogy az életüknek csak egy bizonyos szakaszára igaz a böjti önmegtartóztató élet, azok tévednek. Isten egy olyan életre hív bennünket, olyan ünnepnapokra és olyan hétköznapokra, amelyeken keresztül mindig meglátszik az a fajta önmegtartóztató élet, az a fajta készenléti állapot, hogy bármikor megszólítható légy, bármikor figyelmeztethető légy. Olyan érdekes, az egyik kollégám mondta el, egy kis faluban volt lelkipásztor, és az egyik asszonykának a gyermeke megbetegedett. És elkezdett menni egyik szomszédból a másikra, másikhoz, hogy valaki vigye már be gyorsan a legközelebbi kórházba a gyermeket. És nem talált embert, mert mindenki arra hivatkozott, hogy már ivott. És egyszer az jutott eszébe, hogy menjünk el a paphoz, ő biztos nem ivott még ilyenkor. És hát igaza volt, a lelkipásztort józanon találta, legyen áldott érte az Isten, és el tudta vinni a kórházba, mert készen volt. Tudtok-e, szerettek-e önmegtartóztató életet élni? Mert ebben a mai világban, ebben a mai társadalomban azt látjuk, hogy még, és még. Több kell ebből, több kell amabból, és nem elég. És mindig elmondom otthon, egy olyan vidékről jövünk, itt a határ mellől, ahol nagyon szép nagy házban laknak az emberek, de nagyon sokszor már egyedül vagy kettecskén keresgetik egymást, mert hát annak idején, amikor felépítkeztek, akkor azért építkeztek, hogy ott lesznek velük a gyerekek. Csak közben történt valami, a gyerekek elmentek. És megkérdezhetnénk, hogy miért? Azért, drága testvérek, mert nagyon sok esetben otthon azt hallja, itt nem lehet megélni, nincs miből megélni, és tovább kell menni, mert nem elég. Az én szüleim egy életet leéltek, hogy felépítkezzenek, és mire a házat kétkezi verejtékes munkával megkeresték, és bepucolták a külső vakolatot is, édesapám meghalt. Egy élet. Ma testvérek, autó, diploma, ház, ha lehet kettő, mert nyaroló is kell valahol, minden legyen készen, mire a fiatalok összeházasodnak, és utána az a kérdés, hogy minek élnek. Mert minden megvan. És az a fajta önmegtartóztatás, az a fajta mértékletes élet, amely meg kell, hogy látszódjon a hívő ember életén, az egyre inkább kihalóban van. Ha azt mondom, hogy önmegtartóztatás, és azt mondom, hogy ez a lélek gyümölcse, akkor talán nagyon sokan arra gondolnak, hogy ez egy laza, nyugis állapot. A Bibliában azt találjuk az 1 Korintus 9. fejezetében, azt mondja az apostol, nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyerje el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Drága testvéreim, én tudom azt, hogy egy olyan világot és társadalmat élünk, ahol szeretnénk nyugodtan élni, de szellemi értelemben nagyon sokszor nem lehet, mert azok, akik kimerik nyilvánítani a hitüket, és felmerik vállalni a Krisztussal való közösségüket, onnantól kezdve rálépnek egy harctére, egy csatamezőre. És jön az ellenségnek a támadása és a trükkjei, és mindenképpen megpróbál bennünket félreállítani. De legyen áldott az Isten azért, hogy megtanuljuk azokat az életünk folyamán, hogy hogyan lehet az ő jelenlétébe elrejtőzni. Hogyan lehet ráállni egy igére. Emlékeztek az esti történetben, amikor kihirdette az Úr lelke által az egyik pap azt, hogy adjatok hálát az Úrnak, és dicsőítsétek őt, ti maradjatok veszteg, és nézzétek meg, hogy nem kell semmit tennetek, mert az Úr fog harcolni, értetek. A 21. versig olvastam fel az este a történetet, de a 22. vers így folytatódik, és akkor elkezdett a nép újongani és dicsőíteni. Amikor kész vagy lépni, amikor kész vagy cselekedni, amikor kész vagy oda menni imában és bődben, amikor kész vagy önfeláldozó életet élni, amikor kész vagy az Isten akaratát nem csak meghallani, hanem megcselekedni. Mert hát az, aki hallja az Isten igéit, itt van minden este, de ki az, aki kész megcselekedni? Ki az, aki kész aszerint élni? És azt látjuk, hogy nem véletlen, hogy a léleknek a gyümölcsei, és ez a szó, hogy gyümölcs, azt jelenti, hogy ennek van valahol kezdete. Elkezdődik az életünkben, és az egyre inkább kiteljesedik, egyre inkább növekszik, egyre inkább megerősödik, egyre inkább látványos lesz, egyre inkább ízletesebb lesz. Ha most oda mennek a te szeretteid, barátaid, munkatársaid, a te életfádhoz, akkor van-e benned szeretet? És ismeritek az irgalmas samaritánusnak a történetét. Na, elmondta Jézus Krisztus, hogy ki igazából annak az embernek a fele barátja. És én azt tapasztaltam meg, hogy nem véletlen, amikor azt mondja az ige, hogy akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Mert onnantól kezdve, hogy az Isten szent lelke vezeti az életedet, az életünket, én meg vagyok győződve, hogy nem számít az, hogy milyen vallású ember ül melletted, nem számít az, hogy milyen nemzetiségű ember, nem számít, hogy milyen a bőre színe, mert az a lélek van bennetek, aki egyé tett Jézus Krisztus által. És amikor ezek a gyümölcsök megkezdenek jelenni, akkor minden megváltozik. És hadd kérdezzem meg, hogy találnak a gyümölcseid között örömöt? Nagyon meglepő volt számomra, nem olyan rég bementem a püspöki hivatalunkba, itt van közel hozzátok. És a hölgyek, mint mindig olyan kedvesek, megkérdezik, hogy kérek egy kávét, mivel segíthetnek, hogy vagyok, mi újság van Bódva Szilason. És én mondom, köszönöm szépen, jól vagyok, kávét nem kérek, és minden rendben van, nem szeretnék panaszkodni, mert nincs rá okom. Na hát, az elmúlt időszakban megkérdeztünk X lelkipásztort, mindenki csak panaszkodott. És milyen jó hallani, hogy van valaki, aki nem panaszkodik. Amikor megkérdezik tőled, hogy hogy vagy, akkor mi a válaszod? Van örömöd? Van minek örülni? És lehet, hogy visszamész 40 évet az időbe, és elkezded az anyósod, meg az apósod, meg a barátod, meg a szomszédod, meg visszamentünk már Trianonba, meg visszamentünk a Mohácsig, meg nekünk annyi kínunk van, hogy egyáltalán nem tudunk minek örülni. Pedig az Isten csodája, testvérek, az, ahogy ragyog a nap, és kiállunk a napra, és felmelegíti a testünket. És az Isten csodája az, hogy szerethetjük egymást. Ha van valaki, aki egy jó szót szól hozzánk, és még ezer dolgot lehet felsorolni, hogy mi az, aminek örülhetek. Örülök, mert meg vagyok váltva. Múltkor megkérdeztem az egyik kollégát, hogy vagy testvér? Azt mondja az Úrban, köszönöm, jól. És mondom, az Úron kívül, azt mondja, ott nem vagyok. Hát testvérek, ez a kulcs. Ha az Úrban vagy, akkor meg kell, hogy találd azokat az örömöket, amelyek a minden napjaidat megszínesítik. És én nem mondom azt, hogy a hívő ember nem esik térdre. Nem mondom, hogy nem lesznek fájdalmai és könnyei és kudarcai. Lesznek. Mert tudjuk azt, hogy elesni, sírni, megbántódni, térdre esni, földre kerülni, ez emberi dolog. A földön maradni ördögi, de felállni az isteni. Tudtok-e örülni? Fel tudnál sorolni 5 dolgot, aminek örülsz a mai napon? Aztán a következő azt mondja, hogy a lélek másik gyümölcse, aminek a te fádon érlelődni kell, az a békesség. Hát annyi háborúság van körülöttünk, annyi viszály, annyi veszekedés. Van-e békességed? Így köszönünk egymásnak, áldás, békesség. Felvidéki testvéreink meghagyták azt a jó szokást, hogy így válaszolnak rá, hogy Istennek dicsőség. Milyen jó köszönés. Van-e békességed? Azt mondják, hogy akkor van békességem, hogyha tele van a zsebem. Az egyik testvér ment előadást tartani, és odalépett a kollégájához, és azt kérdezte, hogy van nálad 100 000 forint? Hát azt mondja, van, add már ide, légy szíves. Megfogta, betette a belső zsebébe, felment, elmondta a beszédet, lejött, visszaadta neki a 100 000 forintot. Azt mondja, hogy ezt most miért csináltad? És azt mondja, ha tele van a zsebem pénzzel, könnyebben beszélek. Van, akinek ez a békessége. De a hívő embernek az Istentől való békesség, amely minden értelmet felülhalad, ez tudja megőrizni a szívemet, a lelkemet, a gondolatomat. Kiben? Krisztusban. Mert Krisztuson kívül veszély van, támadás van, szétcsúszás van, ellenségeskedés van. És mindent megtesz az ellenség, hogy eltántorítson. A következő nagy erénye a hívő embernek, a megváltott embernek a türelem. Hát ez megint egy olyan terület, ami totálisan hiányzik a mai emberből. Idegesek vagyunk, sietünk, a pirosnál nyomjuk a dudát, beszólogatunk egymásnak, nem tudjuk megvárni egymást. Soroljam. Ki hajt? Azt olvassuk az ígében, aki hisz, az nem fut. Tudja, hogy ki van mérve az élete. Tudja azt, hogy Isten sem nem siet, sem nem késik, hanem épp időben érkezik. Van-e türelmed? Én azt látom, hogy kezd fogyni a gyermekek iránt, aztán a felnőtteknek egymás iránt, aztán kezd fogyni a türelmünk akkor, amikor látjuk a beteg szüleinket, nem úgy mondják, nem is úgy gondolták, nem tudnak olyan gyorsan menni. Soroljam, testvérek, tele van az életünk türelmetlenséggel. Azért, mert nem tudunk odafigyelni egymásra. Nem tudunk odafigyelni az Istenre. Aztán ott van a következő gyümölcs, a szívesség. Mennyire jelenik ez meg az életedben? Azt is lehetne mondani, hogy önzetlenség. Mindent magamnak, az elsőt is, a másodikat is, a harmadikat is, aztán ami marad, az a tietek, osszátok el. Mennyire tudsz odaadó lenni? Mennyire kész a szíved arra, hogy olyan szolgálati területeket nyisson meg az Isten, amelyeken keresztül embertársaidnak az Isten dicsőségét be tudod mutatni? Azt mondja az apostol, én úgy megyek, úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, de élek egy önmegtartóztató életet, amely az életemnek minden területére igaz. És valljuk be őszintén, ezt tanulnunk kell. Néha elengedjük. Néha szabadjára engedjük, hadd menjen. És aztán elég visszafogni. Jóság, hűség, szelídség, sorolhatnám mindegyiket. Mennyire fontos, hogy jelen legyen az életünkben. Mennyire fontos, hogy meglássák azt a fajta jóságot, azt a fajta hűséget, azt a fajta szelídséget, amely jellemző a Krisztus gyermekeire. Hogy akkor, amikor elmúlik a böjti időszak, akkor ne azt mondjam, hogy bepótolom azt, amit kihagytam az elmúlt 40 napban, hanem egyre inkább lássák az életemben azt, hogy én egy megszentelt állapotban vagyok. Egyre inkább, egyre teljesebben, egyre örömteljesebben szolgálom az Istent. És drága testvéreim, ha nem tanuljátok meg, hogy az elsődleges örömötök az életben az legyen, hogy reggel, amikor felkelsz, a kezedbe veszed a Bibliádat és az Istennel közösséget válasz, akkor nem fogod megtalálni egész nap, mert hol ebben fogod keresni, hol abban, de mire megtalálod, az ördög jól fel fog idegesíteni. Ezért az első számú figyelmeztetés, kérés, találd, keresd az örömödet az Úrban, és nézd meg, hogy milyen csodálatosan vezet, mert nem hagyod, hogy az ördög mással megtöltsön, hanem megtermed ezeket a gyümölcsöket. És imában, böjtben, dicsőítésben áldod és szolgálod őt. Azt mondja az ige, az ilyenek ellen nincs törvény. Hogyha kész az életed és kész a szíved így élni, ha kész a szíved így szolgálni az Urat, azt is lehet mondani, hogy törvényen kívüli vagy. Mert az a fajta törvény zárt magába, amely Krisztusban és Krisztuson keresztül a szeretet törvénye. Vajon megérette a te életed arra, hogy ezeket a gyümölcsöket vágyjad, hogy ezeket a gyümölcsöket te és rajtad keresztül mások is élvezzék ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. És akikben ott van az Isten lelke, azok az Isten fiai, akik nem férfitől, nem nő akaratából, hanem Istentől szülöttek és születettek. És nagy kérdés ez, és említettem már a héten, de hadd kérdezzem meg, hogy újjá van-e születve az életed? Az Isten szent lelkének az ereje betöltötte-e már a szívedet? Van-e a Szentlélekben való örömöd, vagy csak pont az ellentéte látható ezeknek a gyümölcsöknek, a panasz, a kétségbeesés, a félelem, a kudarc, a kilátástalanság, a reményvesztettség, és még sorolhatnám. Mert amennyiben ez jellemző az életedre, akkor nézd meg azt, hogy az ellenség, akinek kint kellene lenni, még mindig bent van. És én szolgáltam már közöttetek erről, hogy az ellenségnek kint a helye, nem bent. És amennyiben nem találkozol azokkal a gyümölcsökkel az életedben, amelyek itt fel vannak sorolva a lélek gyümölcseivel, akkor ideje odalépned az Úr elé, és megkérni őt, hogy öntözze, keresztelje, szentelje meg a te életedet az ő szent lelkének az erejével és tüzével, hogy ezáltal egy új élet sarjadjon benned, és egy új élet sarjadjon rajtad kívül. Ideje kilépni, ideje felállni, ideje felébredni, mert ha nem, akkor meghalsz. Érted? Ideje felállni, és elindulni, és elkérni az Istentől a reád vonatkozó üzenetet és feladatot, mert ha nem, sodródsz a közösséggel. Mi az enyém? Mi az én feladatom? Mi az én célom, Uram? A mai világban nagyon jól ismerjük a GPS-t, a telefonunkon is van, ahhoz, hogy be tudjuk azonosítani, hogy hol vagyunk, A hely meghatározott, be kell nyomni, aztán be kell írni a célt. Hol vagy, és mi a célod? És nagyon sokan nem tudják. Hát nem tudjuk. Hát hogy vagy? Hát nem tudom. És mi lesz, hogyha megöregszel? Hát azt se tudom. És mi lesz, hogyha meghalsz? Hát azt meg végképp nem tudom. És drága testvérek, eltelik az élet, és nem tudjuk, hogy hol tartunk, nem tudjuk, hogy mi van velünk, nem tudjuk, hogy mi a feladatunk, és mi a célunk. Direkt nem mentem bele ennek a résznek az első felében, hogy mik a teszt cselekedetei, mert mindenkinek a könyökén jön ki, mindenki tudja. Házasságtörés, paráznoság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonló. Csak ennyit. Tudjuk. De fordítsuk a figyelmünket a szerető Isten felé, aki gyümölcsöket keres. És emlékeztek arra a történetre, amikor az Úr Jézus Krisztus elment egyszer egy fügefa mellett, és gyümölcsöket keresett. És belemehetnénk ennek az egzegézisébe, hogy most volt gyümölcsérés ideje, vagy nem volt gyümölcsérés ideje. Az a lényeg, hogy Jézus kereste, csak nem találta. A te életedben látszanak a gyümölcsök. Észre lehet venni. Én azt kívánom, drága testvéreim, hogy ebben a böjti időszakban tanuljuk meg elkérni az Istentől a miénket, tudjunk kérni másoknak, és a böjtben, az imádkozásban, az Isten szent lelkének a vezetésében, a dicsőítésben olyan életet éljünk, amelyel nem csak a saját életünkben, nem csak a gyülekezetünk, közösségünk életében, hanem kint a világban, a teremtett világban is az Isten dicsősége és jó íze tudunk lenni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te mindenre elég vagy. Elég vagy az életünkre, elég vagy a kérdéseinkre, a félelmeinkre, az örömeinkre. És talán félve adunk választ arra, hogyha most megnézed az életünket, akkor milyen gyümölcsöket találsz. Talán félve gondolunk arra, hogy akkor, amikor az utcán megállítanak, és csak az időt kérdezik meg tőlünk, akkor milyen lélekkel válaszolunk. Vagy egyáltalán előre engedünk egy siető embert, vagy összerúgjuk a bokáját, vagy löbdösődünk, vagy szeretetlenkedünk. Vagy direkt rosszat csinálunk. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk azért, hogy nagyon sokszor nem a te képmásaid vagyunk. Nem azt tükrözzük vissza, amit kellene te benned és te általad, hanem pont az ellentétét. Mi már régóta halljuk magunkat hívő embereknek, csak még a környezetünkben nem vette észre senki. Arra kérünk téged, hogy add, hogy mind belülről, mind kívülről, felülről való megtisztulás, újjászületés történjen az életünkben, a közösségünkben, az úrvacsorai közösségünkben. Olyan jó, Úrunk, hogy ott, ahol mi már kevesek vagyunk, ott te elég vagy. És igazából, látva az életünk területeit, azt látjuk, hogy nélküled mindenütt kevesek vagyunk, veled pedig épp elég, pont annyi, amennyi kell, tökéletesek. Hadd legyünk benned, hadd maradjunk benned, hadd teremjük a lélek gyümölcseit. Hadd legyen egy megszentelt, önmegtartóztató életünk, amelyre azt mondják az embertársaink, hogy érdemes ilyen életet élni. Érdemes így szolgálni az Urat. Ebbe erősíts meg bennünket. Erősíts meg ezt a közösséget, erősíts meg ezt a gyülekezetet a vezetőivel együtt, a te nagy neved dicsőségére. Amen.
Csopják Attila, tudsz-e szeretni? Szeretni nem tud minden ember, a lélek drága gyöngye ez, melyet a testtől senki nem nyer, Csupán az Isten adja ezt. Szeretni tudni, kincs a mennyből, ezt tesz gazdaggá igazán. Mellette oly kicsinyre törpül minden művészet, tudomány. A gőg, a kevésség meg nem érti, hogy ez valóban létezik, de ha egy szívben elkezd égni, az érzi édes szentüzit. Szeretni Istent, embertársat, szolgálni, tenni szívesen, irgalmat, üdvöt nyújtni másnak, dicsérni Istent szüntelen, és átkarolni gyöngétséggel, ellent, barátot, boldogan. Szeretni nem tud minden ember, csak kiben Isten lelke van. Tekints csak fel a Golgotára, ott látod Jézust, hogy szeret. Ő felvette bűnöd magára, és érted, önként szenvedett. Ó szív, kívánj e drága kincsből, s ha kell forrását megleled, Istennek örök szerelméből meríthetsz ma hittel eleget. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, mert tápláltál bennünket, mert körülöleltél, mert igét adtál, s magasztalunk azért, hogy ez a táplálék, amivel most tápláltál minket, ez pont elég ahhoz az erő fölötti úthoz, amely ránk vár. Ó, Urunk, légy érette áldott, hogy te mindent megadsz ahhoz, hogy végig tudjuk járni az utat, de csak egy útvonal működő képes a mennyek országába, Jézus Krisztus az ő útvonala. Hálát adunk azért, Urunk, hogy ma is megvizsgáltál bennünket, és dicsőítünk téged azért, hogy azokat a gondolatokat, utakat, amelyek a te gondolataitól és utaiddól távol jártak, most, Urunk, oda helyezted. Magasztalunk azért, hogy te vagy a mi helyreigazítunk, megigazítunk, Krisztusba újjáteremtünk. Légy érette áldott, Úr Jézus, hogy itt vagy közöttünk, s hogy napról napra hordozod a mi életünket. Bocsásd meg nekünk, Urunk, azt, amikor elmenve a kegyelem asztalától, már is beengedjük az emberek szerint való gondolatokat, gondolkodást. Engedd meg, Urunk, hogy megfogva a te kezedet, valóban ne tegyük hiába valóvá azt a kegyelmet, amit most nekünk adtál, amit velünk tettél. Könyörülj meg, Urunk, a betegeinken, eléd hozzuk őket, hiszen szívvel, lélekkel könyörgünk ő érettük, akár azokért, akik műtétek előtt álltak, s azokért is, akik már műtétek után gyógyuló félbe vannak. Urunk, kérünk, te érintsd meg a beteg testek részeit, te légy az, aki megeleveníted a beteg szöveteket. Kérünk, Urunk, légy érette áldott, hogy ma is kérhetjük a gyógyulásnak a kegyelmi ajándékát, és eléd hozzuk, Urunk, a gyászba törődött szíveket is. Urunk, te magad vagy az élet, s addig, amíg be nem töltekezünk te veled, Urunk, csak addig rémít a halál és a veszteség. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy teljessé bennünk, és légy a gyászoló testvérekkel, családokkal, az itt maradt özvegyekkel. Kérünk, Urunk, hogy légy az ő vigasztalójuk, és hálát adunk, Urunk, azért, hogy gyülekezetben élhetünk. Magasztalunk téged azért, hogy van élő ige, és hálát adunk ma Biblia vasárnapján azért, hogy a te igéd ma is élő és ható, és át tud hatolni ott is, ahol emberi szavak erőtlenek, mert a te igédnek, a te szavadnak ereje van. Kérünk, Urunk, áld meg további bőjtünket, a bőjt időszakát, és már most könyörgünk, Urunk, a nagy hétért és a húsvétért, az elkészített igékért, úrvacsorai közösségért, s a feltámadottal való találkozásért, Urunk, engedd meg, hogy élettel teli bővölködő húsvétunk lehessen. És kérünk, Urunk, hogy te áld meg a te szolgáidat, így könyörgünk a lelkipásztorokért, azokért is, akik ma itt hirdethették az igét. Kérünk, áld meg a lelkipásztorokat, adj számukra testi-lelki erőt, áld meg családjaikat, kérünk, Urunk, hogy légy úrrá, nem csak itt a templomban, mi szívünkön, hanem akkor is, amikor innen kimegyünk, jöjj velünk, és engedd meg, hogy békességbe, szeretetbe tudjunk élni, Urunk, Te belőled erőt merítve. Hálát adunk, Szentlélek Úristen, a Te tápláltatásodért, jelenlétedért, kérünk, maradj minnyájunkkal az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Amen. Minden csendes este végén csak annyit tudok mondani, hogy Istennek legyen hála. Mindig nagy öröm az újból és újból való találkozás, együtt az ige mellett és együtt az úrasztalai közösségben. Szeretnénk köszönetet mondani Meleg Attila nagytiszteletű úrnak, azért, hogy estéről estére három alkalommal hirdette közöttünk az Istennek élő igéjét, Istennek gazdag áldását kívánjuk szolgálatára, szerte evangelizációs elhívására és kedves családjára is. Istennek adunk hálát azért, hogy a kedves testvérek ebben a egyáltalában nem márciusinak mondható időben is a meghívást komolyan vették, és hogy eljöttek ide a templomba. Én úgy gondolom, hogy ettől gyülekezet a gyülekezet, amikor összetartásba, szeretetbe tudunk együtt lenni. Maradjon is ez így meg közöttünk minden időben. Szeretnék köszönetet is mondani mindazoknak, akik a Bőti Csendes Esték alkalmainak megszervezésébe, véghez vitelébe segítkeztek. Hála és köszönet mindazoknak, akik végezték ezt a szolgálatot. Nem egyszerű feladat ez, borítékolás, közel 400 levélnek a kibocsájtása. Volt olyan presbiter testvér, aki azt viselte szívén, hogy a levelekhez tudjunk tenni egy kis íratmissziót is, hogy legyen egy történet, legyen egy olyan gondolat, amit aztán a levél mellett még lehet olvasni. De a megterített úrasztalánál is kellenek a szolgáló kezek, és az Isten tisztelet után mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk egy nagyon szerény szeretett vendégségre is, a közösség kedvéért. Isten áldja meg a szolgálat tevőket, és hisszük, hogy meg is áldja, hiszen a mi szolgálatunk mindenek előtt az Úr Jézus szolgálata.